Tormezei Erzsébet most más madár dalol. Mióta Jézus Krisztus belem jár, elhallgatott a fekete madár, mely minden év után azt sírta, kár. Végig az úton, tűnő éveken, azóta más madár dalol nekem. Erőm újul, csengő énekem. Ha hervad a százvirágú tavasz, arról dalol, hogy Jézus ugyanaz, akár virág nyit, akár tél havaz. Ha évek után évek tűnnek el, és egyre sebesebben szállnak el, az örök ifjúságról énekel. Arról, hogy mindig új a kegyelem, és mindig egy, aki itt jár velem, fénylő nappalon, sötét éjjelen. Újulva hallgatom új dalait, amint reájuk sorra megtanít a csodaszárnyú szent madár, a hit.
Hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan ajándékaiért. Szeretettel köszöntöm a nagy gyülekezetet. Egy olyan alkalommal lehetünk itt ebben az épületben, amikor több okunk is van az ünneplésre, több okunk is van a hálaadásra. Kedves gyülekezet, amióta Istennek van népe ezen a földön, mióta Istent keresik hűséges és hálás lelkű emberek, azóta mindig van lehetőségük, és élnek is azzal, hogy hálát adjanak az ő Uruknak, Istenüknek, az ő Teremtőjüknek. Amikor Isten népe hálaadó ünnepségeit tartotta, ugye minden héten egy nyugalomnapot, egy szombatnapot, de hogyha más ünnepek is erre a szombatra estek, akkor azokat a szombatokat nagy szombatnak hívták. Tehát a mai alkalommal itt a Kápolna utcában nem csak a gyülekezet nagy, hanem maga a szombatnap, a szombatnapi ünneplés és hálaadás is nagy lehet. Nagy lehetőségeket tárt fel elénk. A dolgok egybeesése úgy hozta, hogy hálát tudunk adni, nem csak a teremtésért és azért, hogy az Isten ennek minden héten rendel egy nyugalomnapot, hanem azért is, mert Isten fenntartó kegyelméből, az ő szeretetéből, évről évre oly gazdagon terem a föld, hogy arról mindig van lehetőségünk megemlékezni. De mai alkalommal hálát tudunk azért adni, ennek is van egy évfordulója, egy egybeesése, hogy itt Szolnokon most már 90 éve hirdettetik az adventi üzenet. Istennek ez az utolsó időket megszólító igazsága jelen van most már nagyon hosszú idő óta ebben a városban. És ez a mai alkalom egy olyan, egy hálát tudunk adni azért is, hogy most egy felújított, egy megújult épületben lehetünk mi itt, és Istennek tetsző módon magunkat jól érezve tudjuk a mi szolgálatunkat, a mi gyülekezeti életünket megélni. Kedves gyülekezet, tehát erre az ünneplésre hívunk most mindenkit, és elsősorban annak a hálás lelkületnek a megérzésére és kialakítására, amelyet az Istent keresők és az Istent szeretők mindig is a magukénak tudtak. Hála a föld terméseiért. Minket adventistákat úgy ismernek, hogy mi mindig Isten igéhez fordulunk. Alapos okunk van erre. Úgymond megelégedettséggel, vagy büszkén is valhatjuk ezt, mint hozzáállásunkat a világnak dolgaihoz. Isten igéje vezet bennünket, és Isten igéje segít nekünk megérteni és megmagyarázni mindent. És a hálaadásunkban, a hálaadásunkat tekintve is mi más tehetnénk, mint hogy Isten igéjéhez fordulunk. És Isten igéjén belül ahhoz, aki a mi mesterünk, aki mindenben példát adott és példát mutatott nekünk, és aki az ő földi életében mindent, ami ebben az életben lényeges, fontos és szükséges, megtanított nekünk. Kedves gyülekezet, Jézus nyomán azt kell látnunk, hogy a hálaadás nem csak akkor kezdődik, amikor az ember meglátja, vagy kezébe veszi a földnek a termését. Nem csak akkor kezdődik, és akkor gondol a hívő ember a hálaadásra, amikor ilyen gazdagon és ilyen szépen meg tud teríteni egy asztalt. És főleg nem csak akkor gondol, mikor elfogyasztja a földnek a javait. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy ilyen alkalmakkor mind-mind megemlékezünk, és hangsúlyosan emlékezzünk meg, és Istennel és a mennyel együtt tudjunk ezért hálát mondani, és együtt tudjunk ünnepelni. De Jézus azt tanítja nekünk, hogy ebben a világban folyamatok vannak. A mi életünk részében a hálaadás egy folyamat kell, hogy legyen. Jézus ebben nagyszerű példát mutatott. Ő mindig, mindenben hálát adott az ő atyának. Néha, hogy mi gyenge emberi lények is értsük és átérezzük, néha ezt még szavakban is kimondta. Az a csoda, amikor Lázárt előhívja a sírból, a legjobb példa erre, ott az Úr Jézus maga mondja, hogy atyám, én nagyon jól tudom, hogy te jelen vagy, és ezt a csodát meg fogod most itt cselekedni, de azért mondom ki szavakkal is ezeket a dolgokat, hogy ezek a körülöttem álló emberek, a te szeretett teremtményeid, ők is pontosan érthessék és befogadhassák egy nagyszerű igazságukat. A hálaadással kapcsolatban talán Márk evangélium a 4. fejezete az, amely kifejezi a föltermésének, a föltermésért érzett hálánkat a mi Urunkhoz. Márk evangélium a 4. fejezetének 26-tól 29. versében olvassuk ugyanis a következőket. Amikor Jézus azt mondja, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja, hogy miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, aztán kalászt, azután teljes búzát a kalászban, mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Jézus tehát ebben a tanításában, amelyben hálateljes lelkületünket, szemeinket igyekszik a mennyei atya felé terelni, elkezdi a folyamatot tanítani, mondani az elejétől fogva. Amikor a magvető kimegy a földre, amikor mindennek, amit a hálaadás gyümölcseként betakaríthatunk, megkezdődnek a munkálatai, Isten már akkor jelen van. Sőt, akkor van igazán és különösképpen jelen. Elveti az ember a magot a földbe, és hát maga a teremtő mondja, hogy pontosan nem érti, nem is érthetik az ember, hogy mi történik, de az biztos, hogy a jó földeletet, jó mag, nagyon gazdag termést tud hozni. Egy olyan televíziós csatornát néztem, amely hát azt vallja magáénak, hogy szeretné az embereket tanítani és nevelni értékes dolgokat. Egy génkutatónak az előadásába csatlakoztam be, ahol éppen most a Nobel-díjazottak között, ugye ez az emberiség egyik legnagyobb kitüntetése lenne a kortudósainak, lelkesedve magyarázta azt, hogy a sejtekben található DNS milyen csodálatos tulajdonságokkal rendelkezik, hogy van megszerkezve, és ennek van egy olyan csodálatos képessége, amely egy önmegújító, öngyógyító folyamatot is feltételez. És ahogy lelkesen tartotta ezt az előadást, eljutott addig a gondolatig, hogy mindez egy magasabb rendű tervezettséget mutat. És kezdtem örülni, igazából engem ez érdekelt volna, hogy ezt érthetem meg jelen állapotomban mindebből, nem abból, hogy a DNS és a genetika ez alapján hogyan működik. Ez a tudósok, más ajándékkal rendelkező embereknek a dolga. Kezdtem örülni, hogy ebből egy szép történet lesz. És ez az ember hirtelen itt megállt az ott fejtésében, és azt mondta, ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy evolúció nem létezik, mert az létezik. Hát persze. Ha az ember enged a léleknek, és végigmegy ezen a logikán, amit itt Jézus olyan szépen példáz nekünk, és amit a tudománnyal foglalkozó, a tudománynak engedő emberek is magukévá tehetnek, és magukévá tudhatnak, vagy tudhatnának, ha csak meg nem állnak egy ponton, ha csak vissza nem lépnek, vissza nem fordulnak valamelyest, akkor egy csodás tapasztalat lesz, ami Istenhez vezeti őket. Valaki ezt úgy fogalmazta meg maguk közül, a tudósok közül, hogy az első korty a tudomány poharából ateistává tehet. De a pohár alján mindig ott van az Isten. De hogy Jézus mennyivel többet akarna, mennyivel többet tudna és szeretne nekünk nyújtani annál, hogy pusztán csak ezeket a földi folyamatokat lássuk, amik most még itt a bűntől megzavart világban is csodálatosan működnek, ahhoz, hogyha tovább olvassuk Márka evangéliumának 4. fejezetének következő verseit, ahhoz egy még teljesebb képet kaphatunk. Tehát Márka evangéliumából a 4. fejezet 30 és 32. versekben lévő részét olvassuk még el, amikor Jézus azt mondja, mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példázatban példázzuk azt? A mustármaghoz, amely amikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb. És amikor elvettetik, felnő, és minden veteménnél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, úgyhogy árnyék alatt fészket rakhatnak az égi madarak. Jézus vesz egy példát, és azt mondja, hogy nézzétek meg azt a méreteiben legkisebb magot, hogy micsoda csodát, milyen lehetőséget hordoz magában. És nyilván Jézus szavai nyomán, pontosan értve azt, ugye úgy indul a gondolat, úgy indul a tanítás, hogy az Isten országát szeretné valahogy közel hozni hozzánk, megértetni. Istennek azt az országát, amelybe hív és vár mindannyiunkat, de szó szerint mindannyiunkat, akinek életet adott ezen a földön. Azt mutatja a mustármag példája, ha csak e földnek a dolgait, csak a törvényszerűségeit nézitek. Azt mutatja a mustármag példája, hogy emberi szemmel nagyon kicsinek, nagyon aprónak látszó dologból az Isten hatalmas csodát tud művelni. Egy olyan országba tudja eljuttatni az embereket, ahol soha semmi rossz többé nem lesz. Ahol a földnek még ennél is gazdagabb, és még ennél is szebb terméseit fogjuk betakarítani időről időre. Mert az Isten eredetileg egy ilyen világot teremtett, egy ilyen világban ajándékozta meg az ember. És minden hálaadáskor, amikor mi fölterméséért hálát akarunk és hálát tudunk mondani, kedves gyülekezet, akkor ezeket a dolgokat látunk el. A folyamat elejétől a folyamat végéig, amit most még csak lelkiképpen és hittel tudunk elfogadni, de ezek jelképek és előképek most itt a Földön, amelyek felkészítenek bennünket testben és lélekben egy nagyszerű dologra. Áldjuk és magasztaljuk mindezért, ami Urunkat és Istenünket, és hogyha szavakban ezt el tudjuk mondani, akkor hívő emberként megtapasztalhatjuk azt, hogy a szavaknál szebben szól az, mikor Isten dicsőítő énekkel köszönjük meg mindezt a mi Istenünknek. Hallgassunk meg most egy kórus éneket, a gyülekezet kórusát. Thank you.
Őrtorony, messzi tenger. Nagy Isten, ki megalkottad ezt a nagy világot, és templomod a természet maga. Mit adhat neked a gyarló ember? Mit mondhat a száj elcsukló szava? Hadd legyen ez a ház az imádság háza. Valaki itt a szívét előtted kitárja, küldj választ néki égi üzenettel. Maradj köztünk szerető lelkeddel. A kérubok szárnya lebegjen itt, őrizzék híven szent törvényeit. És ha vihar dúlna kinn a tengeren, ez a ház mindig menedék legyen. A göröngyös út mindig ide fusson, és ezen az úton mindenki átjusson hozzád. Te hatalmas, te szem, mikor szánynak él lelkünk forró imádsága benn, mert hang nélkül suhan az ég felé, lelked tárja trónusod elé. Te meghallgatva kegyelmesen minket, bocsáss meg fiadért minden védkeinket. A Jákob éjszakáját vívja itt a lélek, mert fáradtan küzdeni már alig képes. Élő, örök Isten, Jákobnak Istene, a küzdőnek mindig győző legyen a neve. Vigyázz-e házra mindig szüntelenül, és mikor fáradt szívek imája csendül, áldásod küld a népre itt. Karold fel a leggyengébbet is. Ó, nagy Isten, Izrael Istene, a házat nevednek hatalma töltsebe, mint az őrtorony messzi tengeren. Utat mutasson, útjelző legyen.
Kedves gyülekezet, azt mondtam, hogy több dologért is lehetünk hálásak a mai szombaton, illetve megemlékezhetünk több dologban is az Isten végtelen kegyelméről és a jóságáról. És ez a 2015-ös év olyan, hogy van néhány egybeesés ebben az évben, ami közösségi életünket, ami egyházi életünket, ami az advent üzenetnek a hirdetését illeti. Többek között az, hogy 20. éve, hogy mi ebbe az épületbe költözhetünk, és nyilván hálásak vagyunk Istennek, és készülve erre az ünnepre, és most szétnézve a gyülekezetbe, azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy hálásak leszünk, nem sokára azért is az Istennek, hogy már ez a gyülekezeti épület is kicsi lesz, nem csak a megelőző volt az. Mint Istennek a jósága és a kegyelme műveli ezt, és nagyon hálásak vagyunk többek között azért, hogy gondolom mi mindannyian, hogy Istennek az utolsó időknek szóló üzenete minket megérintett. Mi megérthettük ebben a városban azt, hogy van valami igazság, amit az Isten különösen szeretne most az emberek elé hozni ezekben az időkben. Sajátos helyzetben vagyunk most, egy kedves gyülekezet, ugyanis Szász Péter testvérünket fogom a szolgálatba hívni, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ő a legalkalmasabb személy arra, hogy a gyülekezet történetéről beszéljen. Őszintén meg kell, hogy mondjam nektek, hogy nála nagyobb lokálpatriótát nem ismerek a szolnok tekintetében. És hát mivel hívő ember és keresztény ember és a egyház közösségnek a tagja, így lehetőségünk van arra, hogy nem csak szolnok történetével foglalkozik, hanem azon belül a szolnoki gyülekezet, aki adventisták történetével is foglalkozik. Igaz, hogy Peti most majd 200 kilométerre ér Szolnoktól a család alapítása óta, de hát szeretettel látjuk, mindig rendszeres vendége a gyülekezetnek, és most arra kérem mindannyiunk nevébe, hogy foglalja nekünk össze ennek az elmúlt időszaknak a történetét, hogy mit tudhatunk, mi az, amit eddig ki tudott kutatni és elénk tud tárni ebből a folyamatból. Hallgassuk akkor szeretettel ezeket a gondolatokat.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és bár mindig a Szentlélek mondtája az, ha valaki valami jót tud csinálni, de nyilván a dicséret az mindannyiunknak jó, és hisz, hogy az előre tud bennünket vinni. Szolnoki gyülekezete, a szolnoki adventista gyülekezet története Hát ez egy hosszú történet lehetne, de röviden fogom most előttetek ismertetni. Egy hosszabb részt majd valamikor más alkalommal fogunk majd időpontot erre találni. Ha egy ige helyet kellett volna keresnünk, és kerestem is, az a szombatiskola nem visz meg bennünket messzire, hisz ugye Jeremiás is azt üzeni, és azt tanácsolja az ő népének, a babiloni fogság elvitele előtt, hogy igyekezzenek a városnak jól létén, mert a városnak jól létén működik és múlik a mi jól létünk bennük, a hívő és a keresztény emberek élete is, és ez a kettő, ez nem elválasztható. Hány éves szolgat, mit gondoltak? 2015-ben. 940 éves van minden információ szerint. Erről most a nagy megemlékezések nem történtek, bár 1975-ben a 900 éves évfordulón volt elég nagy megemlékezés, de nem erről szeretnék beszélni. De bennünket nyilván az érdekel, hogy vajon hány éves lehet az advent közösség. Ugye abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben is vagyok vagy voltam, hogy nyilván a kezdetekről már elég nehéz információt szerezni, annál is inkább, mert hát ugye tudjuk, hogy az ember élete halandó, és az ennyi időt már nem igazán szokott az ember élni 100 év fölött. De a kutatásaim alapján 90 és 100 éves körül van a szolnoki adventista jelenlét ebben a városban. Annyit kell tudni Szolnokról vallási szempontból, hogy a Szolnok döntő többségében régebben is és most is döntően katolikus vallású város. Most azt, hogy mennyire gyakorlás szempontjából ez mennyire állja meg a helyét, az most egy másik kérdés. De azt nagyon fontos megemlítenünk, hogy a reformáció és a reformátusok is elég hamar megjelentek a városban. Tulajdonképpen Luther tanulja, hogy az országban is hamar betöltek az 1500-as években, így Szolnokra is elkerült. És hát hadd szabadjon, megegyezzem egy, bár nem adventista, de hát annyiból inkább adventista, hogy az adventista könyvünk 154-es számú éneket valószínűleg mindnyájan ismeritek, a Szentlélek Isten nevű éneket, amit Szegedi Kis István írt. Őről annyit kell tudni, hogy ő volt az egyik református szolgáló, presbiter Szolnokon, aki létrehozta az élő és működő református közösséget a török időkben, és ő egy élő és működő közösséget hagyott hátra, és hát egy éneket, az adventista énekes könyv is megjelenik, ez a 154-es számú ének. Érdekes egyébként, hogy ugye ahogy a protestáns hit és a protestáns gyökerek megjelennek magában az országban és az Alföldön, ez természetesen Szolnokot sem hagyja hidegen, és Szolnokra is elérkeznek ugyanúgy a baptisták, a metodisták. Az evangélikusokról annyit kell megemlíteni, hogy ők a trianoni határmódosítások következtében sodródtak ide, tehát ők is körülbelül annyi idősek itt helyileg, mint az advent közösség. És az idővonalunkon most érkeztünk el oda, hogy advent közösség. Vajon ki is, vagy kik is voltak az első adventisták? Azért tudni kell, hogy ez a bizonyos 20-as, 30-as évek a két világháború közti időszakban az advent hit gyakorlatilag az alföldi városokban is úgy terjedt, hogy voltak úgynevezett vádor prédikátorok, ezek az emberek még nem igazán voltak a szó mai értelmében úgymond lelkészek, ezek a vádor prédikátorok többnyire könyvevangélisták voltak, és egy német könyvevangélista volt az, aki Szolnokra hozta 20-as, 30-as években az advent hitet és a hármas angyali üzenetnek a reménységét, és az első családok között meg kell említeni a Bárány Gyula nevet. Nem tudom, hogy ez vajon kinek mondhat valamilyen ismerősen, mennyire senket ismerősen. Tehát ők voltak az első adventisták, Bárány Gyuláik, és sajnos bármennyire is szerettem volna, nem rendelkezünk azzal a pontos információval, hogy ők mikor keresztelkedtek meg, de következtetni tudunk az ő tevékenységükből. Bárány Gyuláról annyit kell tudni, és az ő családjáról, hogy mind a családja és az édesanyjával egyetemben ők elég hamar elfogadták az advent hitet, és ők ezt gyakorolták is. És érdekes módon, hogy nem messze ettől a helyszíntől, ugye itt van nem messze tőlünk a Pelikán szálloda, amikor ugye a két világháború között ott ortodox zsinagóga működött, és ott volt a bizonyos Csarnok utca. Na ebben a Csarnok utcában volt az ő lakásuk, és ott a Csarnok utcában volt nekik a úgynevezett házi bibliai összejöveteli. Bárány Gyula testvérünkről annyit kell tudni, hogy ő órásmesterként kereste meg a mindennapi kenyeret, Ez azért is érdekes, mert ugye hát így a helytörténetbe belefolytam, ahogy Csaba is említette, és a Ridegi István, nem tudom, hogy ez a név mond-e valamit valakinek, nem régen kapott egy kitüntetést a helytörténet gyűjtése kapcsán, mert vele beszélgettem is, ezt a Bárány Gyulát ismerte személyesen. És ő még kamaszként az óráját ott javította a két világháború közti időszakban, és azt mondta, hogy egy nagyon kedves ember benyomását keltette, és az ember szívesen beszélgetett vele sok mindenről. Ez egy érdekes megemlítés, ugye, hogy az embernek a foglalkozása személy által azért sokat megjelentetnek. Érdekes, hogy ekkortájt Szolnok és vidékén 9 órás volt. Őről annyit kell tudni, hogy 34-ben már az ipartestületi összesítés alapján neki már voltak alkalmazottja és úgynevezett tanoncai, ahogy ekkor mondták. Tehát ebben az időszakban néhány fős adventista jelenlétről beszélünk, gyülekezetről nem beszélünk, itt ez egy szorvány volt. Azért érdekes annyit megemlíteni, 1935-ös adatok alapján az akkori Magyarország területén 2400 fő volt adventista. És ekkor a Szolnok lakossága 38.000 fő volt, nem tudom, most tudjuk-e, hogy most igen, 74.000 a 2012-es adatok alapján, és sajnos csökkenő tendenciát mutat. De térjünk vissza a történetünkhöz. A Bárányékhoz került az úgynevezett Kotrocó család, ők Nagycénásról Békés megyéből kerültek ide, lehet, hogy ez már korban egy-két embernek talán ismerős lehet, nem? Esetleg ők a néni Kotrocó Ferencék. Kotrocó Ferencék, de milyen ügyből kifolyólag kerültek Szolnokra, azt nem tudjuk, de Bárányéknál voltak elszállásokban, ők adtak nekik szállást, és később hát ők is itt letelepedtek. Róluk annyit kell tudni, ezt Topi Csiminek is megemlítettem a zsidó adventista kapcsolatok által, hogy az ő felesége a zsidó konyhán dolgozott, tudnélik azért közel 3000 fő zsidó közösség volt itt ebben az időben Szolnokon, tehát volt mit tevékenykedni. Arról nincs tudomásunk, hogy az adventit akkoriban ez hogyan ment itt a zsidó között, de egy adventista hölgy ott dolgozott, ez majd egy későbbi kutatásnak lehet majd az eredménye. Nem sokkal ezután, még mindig így a két világháború között vagyunk, de már a második világháborúhoz közel, került ide a Kotulán Károlynak, ez már talán többeknek ismerősen hagy nyomot az ő fejükben, ő Hajdú-Bihar megyéből került ide, és hát ők hárman, ugye ez a három család és a családtagjuk alkották a úgymond akkori gyülekezet magját, de igazából egy szorvány volt. A második világháború után szerveződött gyülekezeti a szolnoki közösség, hisz létszámban ekkor ért el azt a szintet, amit gyülekezetnek hívunk a mai fogalmaink szerint. Meg kell említenünk Csányi prédikátor nevét, ugye ekkoriban nem volt Tiszai és Dunai egyházterület, már a létszámból kifolyólag sem. Többnyire budapesti prédikátorok Budapestről jártak le szolnoki közösséget ápolni és prédikálni. Hogy tovább menjünk, a második helyszín a szolnoki gyülekezet életében ez a Városháza utca volt. Itt már a 40-es évek vége, 50-es évek elejénél vagyunk. Itt a szombati összejövetelt lakásban tartották, és egy lakás volt az imatermi cél. Ezt követően kerültek a Széchenyi utcában, és érdekes, hogy ez már az 50-es évek legeleje, és itt érdekes módon itt még engedték az előadások megtartását, evangelizációk megtartását ebben a városban. Ezért tudjuk a történelmi ismereteink alapján, az 50-es évek eleje az miről szólt, erre most nem tudok kitérni, és nem is szeretnék. A Széchenyi utcát követően itt már kezdett gyarapodni a gyülekezetnek a létszáma, ezt követően a Fiumei útra került a gyülekezetnek a székhelye. Itt valamilyen szabad szakszervezetek háza volt, és hát ezt elmondás alapján tudjuk, hogy ez nem egy szép épület volt, hisz a világháború alatt az oroszok egy kistálónak használták, és hát erről tudni kell, hogy itt működtek különféle ilyen, hát a mai fogalmunk szerint ilyen kocsmaszerű összejövetelek is voltak, tehát ez egy nagy ház, és több teremből állt, és ugye ez igen rendszeresen zavarta a szombati összejöveteleknek a minőségét és a hangulatát. Ezt követően Kotulán Károlyiknál gyűltek ismét össze, de hogy szépen lassan gyűlt, vagy gyarapodott a gyülekezet taglétszám, ugye a Vágóhíd utcára kerültek, majd a Sepcsik telepre, és most érünk térben időben oda, ami többek számára ismerik lehet a Jókai utcai imaház, ami éppen valamelyik este mentem el, hogy ugye a fele az ilyen villanyszerelvényi volt, a másik fele meg ilyen pub-szerűség, és érdekes, hogy valamikor is ez egy kitalozó kocsmahely volt, és szintén az oroszoknak volt istálló. Hát ebből kifolyólag ez egy nagyon leromlott épület volt, és a Kutulán család igen nagy segítséget tett anyagilag is abban, hogy az az ima terem, illetve az a helység az úgy nézzen ki, ahogy ez egy gyülekezeti helyhez méltó. Itt meg kell említenünk Erdély László testvérünk nevét, ő volt az első olyan lelkész, aki bár ekkor még biblia munkás, aki ide költözött Szolnokra. Ezt azért is mondom, mert majd föl fogom sorolni a lelkészeinknek a nevét. Többnyire a lelkészek nem igazán költöztek ide, már ez a rendszerváltás után ez módosult, és ez valamilyen szinten mindig befolyásolta a gyülekezeti minőségi életet. Ebben az időszakban az 50-es évek vége, a 60-as évek elejénél vagyunk időben. Ő Erdély László biblia munkásként került ide, részben az ő nyomdokán is elindult a gyülekezet nagy létszámú gyülekezése. Ekkoriban olyan 68 főt tett ki a gyülekezet. Ez egy szép létszám volt, de tudni kell, hogy országosan is a második világháború után volt a legmagasabb az adventista taglétszám, amit ugye 2015-ig, ha jól tudom, még nem sikerült újra elérni. Érdekes, hogy ebben az időszakban nem csak az evangelizációk és előadások hatására gyarapodott a taglétszám, hanem több helyről is jöttek ide testvérek, akik már eleve testvérként jöttek ide. Itt például meg kell említenünk a Mészői doktort, aki Kisújszállás és Karcsak térségében volt főjegyző. Ő szüleivel együtt költözött ide, ő neki reformadventista gyökerei voltak. De érdekes megemlíteni például horvátékat, a horvát Julikát, lehet, hogy ez némelyeknek mond ismerősen senket ez a név, ők Mezőtúról kerültek ide, és szombatünneplő baptisták voltak, így megemlítésképpen mondom. És elérkeztünk számilag a 8. helyszínhez, ez a Kápon utcai helyszín, ami 1995. május 25-én, ha jól tudom, akkor volt ennek az épületnek az átadó ünnepsége, amely akkoriban ezen a helyszínen, mint Szilvás József akkori unió elnök prédikált, és hát akkor itt volt Erdély László testvérünk is, aki szintén elmondta a gyülekezet történetét, de a sors pikantériája, hogy az a gyülekezet történet, amit ő akkor elmondott és összeszedett, ez nincs meg. Tehát így, amit most elmondtam, ez úgy mindenhonnan kellett összeszedni, de azért mégis kapunk egy áttekintést erről a gyülekezeti vonalról. Érdemes akkor megemlítenünk azt, hogy ugye a Kápolna ütői gyülekezetben már a taglétszámunk igen szépen növekedett, hála az Úrnak, és már ebben az időszakban a lelkészeink többnyire itt laktak a helyszínen, ez is biztos, hogy közbe járt az ő tevékenységeink folytán. Érdemes azt is megemlítenünk, hogy 95. augusztusában, szeptember elején történt a Tiszában a keresztség, és ez az egy személy, aki akkor megkeresztelkedett, most itt ül mellettem, Csomor Csaba. De érdekes, hogy ennek folyamányaként 96. július 6-án már 12-en keresztelkedtek a Tiszában, amit akkori helyi televízió és újság is tudósított. Hát szabad megegyezem, én is abban a 12-ben voltam. Akkor még nem, de most már a feleségemmel együtt. A gyülekezetről érdemes megemlíteni, hogy két nagyobb felújításon volt, és van túl, és itt vagyunk a második felújításnál. Még annyit szeretnénk felemlíteni, hogy nyilván minden tagot nem tudok felsorolni, de a lelkészeink, illetve biblia munkásaink a kronológiai sorrendben is ez lesz a záró mondatom. A következő. Ugye volt ez a bizonyos német nyelvű prédikátor, akkor volt a Csányi prédikátor, aki Budapestről került, sajnos a kereszt nevét nem sikerült kideríteni. Uzsonyi Zsuzsika, ez lehet, hogy már mond némelyeknek valamit, ugye látom, két bólogató ember. Ő elmondás alapján, ő nagymértékben segítette a Jókai utca imaház megszerzésében a központon keresztül, ez egy másik történet, most a jó részükről beszélgessünk. Utána következett Erdély László testvérünk, aki még ekkor nem volt lelkész, de bibliamunkásként került ide, majd Pásztor Otto, ők még mindig szintén élnek, élő testvérek. 1976-ban, ha jól tudom, Ócsai József testvérünk, és sajnos már most nincs itt köztünk. Majd őt követte Millei Sándor, ő Szegeden tevékenykedik, Molnár András, ő nagyon rövid ideig volt itt a 80-as években, ő majd Budapesten tevékenykedik, majd Lippart László, aki ez a név már többeknek mond esetleg utána volt egy kis új lelkész nélkül volt a gyülekezet, bár érdekes, hogy akkor elég szép számban növekedett a gyülekezet, lelkész nem lévén. Szőlősi Béla került ide 95-96-ban, majd Sztán János, aki itt ül a soraink között. Bai Zoltán, itt már a 2000-es évek után vagyunk, őt már ugye többnyire ismerjük, Csizmadia Robert, Simon Csaba, Zámbó Zoltán, és valóban lassan megvan a 16-ig, majd ez kiderül. A történelmi kutatásaim nyilván nem száraz adatok, de zárásképpen egy összegzést szeretnék mondani, amit több riport és utánaolvasás után mondható el. Gyakorlatilag ez minden gyülekezeti életre elmondható, hogy a gyülekezet is valamilyen szinten, mivel városi polgárok és a keresztény testvérek, a várossal együtt él és mozog, és ez valamilyen szinten a város leképezi a gyülekezet. Erre mit is szeretnék mondani? Igaz, hogy sok evangelizáció és keresztség volt, bár az ördög is munkálkodott ezekben az időszakokban, de erre nem akartam kitérni. A testvéreknek a döntő többsége, több mint a fele, máshonnan ide jött testvér, és a szolnoknak a magja is tulajdonképpen máshonnan ide származott ember. Tehát az, aki ekte szolnokinak mondható magát, az elég kicsiből a 74 ezer emberből. És ez azért is érdekes, mert ilyen értelemben a hagyományőrzés, lásd a gyülekezeti krónika nem megléte is, ez kicsit rányomta a bélyegét a gyülekezetre. Bár ezek a negatív dolgok a rendszerváltás után már némiképp módosultak, ez talán betudható annak is, hogy Szolnok némiképp egy komp város szerepét tölti be, tehát egy átmenő forgalmat képvisel Kelet és Budapest között. A taglétszámot tekintve a legnagyobb taglétszám az a II. Világháború után következett be, ismerjük a történelmiből, hogy ez miért következett be, illetve egy nagyobb arányú növekedés az a 89-es, 90-es évek evangelizáció hatására is történt. Meg kell említenünk a 75-ös sajnálatos eseményeket is, ami az én összeszedett információk alapján Szolnokon történt utoljára a gyülekezetek többségében az úgynevezett, én úgy mondanám, hogy szétválás, mert 40 év után talán most az összerendeződésnek lehetünk tanulni, és én tudom azt, hogy soraink között többen vannak, akik szerették volna ezt a pillanatot megélni, és én örülök, hogy ezt én itt megélhettem. És azt mindenki, mindannyian el szeretném mondani, hogy bármennyire is hullámfó volt a gyülekezet története, de azt lehet látni, hogy a Szentlélek az munkálkodott itt Szolnokon is, hogy a hármas angyali üzenet eljusson minden emberhez, és én azt szeretném, hogy ez a folyamat ez ne szakadjon meg. Ahogy az elmúlt 90-100 év folyamán ez a történelmi politikai viharok közepette is sikerült, és én hiszem azt, hogy most is sikerülni fog, és én azt kívánom magunknak is, nektek is, hogy ennek a folyamatnak mi ne hátráltatói, hanem elősegítői legyünk, de azt szeretném, hogy a következő század már nem történjen, hanem majd a mennybe tudjuk tovább folytatni és beszélgetni arról, hogy milyen volt szolnokiként megélni az adventista jelenlétet. Köszönöm a figyelmet!
Én is nagyon szépen köszönjük, és a kérdés sorrendben betéveztem már elsősorban a Jóisten Szent Lelkének és másodszorban Péter testvérünknek a beszámolót, de ahogy az előbb mondtam, minden szolgál szebben szól és szebben dicsőíti Istent az ének, úgyhogy ismét egy kórus szolgálattal.
Oh, nevedre urban mondjuk, köszönöm. De ha sorsunk ránk mért fájdalmában, e házban, a földön uskadunk, világot tartó kéz, emelj fel magasba, mert mindenképpen hozzá tartozunk. A lelkek kifutó pályája ez a ház, s felette még a hajnal pirzsagyog. Akik ma indulnak a próbáló útra, mondd nekik, ne félj, itt vagyok. Áldott Isten, a fiad nevében áldunk, kérünk, várunk, töltse be lelkede hajlékot, maradj velünk, lakozzál mi nálunk. Akit az útja elhoz ide, boldogan vagy bánattal terhelve, érezze, hogy itt vagy, bár láthatatlanul, ráborul e házra, lelked nagy szerelme. Róluk is zengjen egy pár köszöntő szó, akik téglát téglára raktak itt, mert rendelted, hogy dolgozzon az ember, s megáldod a munkasápáról. S aki itt az igét a kezébe veszi, hogy hirdesse csodálatos neved, legyen apostolod, választott edényed, teljes szívvel szolgáljon te magad. Én Istenem, áldott igéd mondva, ne hulljon soha tövisek közé. Te áld meg, mint dúsan termő halász, s rendeld, hogy itt hangozzunk örökké. És igéd fénykörrel, ha körül ölelve, bezárul a szentelt falak felett. Hirdesse, hogy te vagy a felséges Isten, s te vagy az örök szeretet.
És végezetül, kedves gyülekezet, lehetőségünk van hálát adni azért, hogy ez a gyülekezeti épület az elmúlt időszakban ilyen szépen megújulhatott. Mi meghívó levelet küldtünk mindazoknak az embereknek erre a mai ünnepségre, akik segítettek nekünk az elmúlt időszakban építeni ezt a házat. Ennek alapgondolatául az oltárok könyvéből 127. Zsoltár első versét választottuk, amely szerint, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon építői. Talán még szebb, még kategórikusabb megfogalmazás a zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 4. verse, mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, az Isten az. Úgy gondoljuk, hogy Istennek végtelen kegyelme, jósága és szeretete az, amit ad az embernek. Ad lehetőségeket, ad életteret, ad anyagiakat, annyi mindenről beszélhetünk már itt a mai napon, alkalmassá, áldottá teszi az ő képviseletében, képviselőjének ezen a földön. De úgy gondoljuk egy ilyen esemény kapcsán is, és ezért hívtuk és látjuk szeretettel vendégüket, vendégül azokat a szakembereket és szakmunkásokat is, akik dolgoztak ezen a házban. Biztosak vagyunk benne, hogy nem véletlen, hogy valaki megbízást kap egy ilyen munkára, elvállalja, és az ő képességei szerint, a legjobb tudása szerint el is végzi azt. Bennem van egy fiatalkori kép, amikor a szüleim, hát hasonló módon, mint ezt az épületet, bővítették a házukat, és a terasz helyén, hát egy nagy falon törmelék, rendetlenség volt. Ezt nyilván az építéssel foglalkozó szakemberek tudják, hogy az építés bizonyos fázisában ennek így van helye, akkor megalapozzuk a dolgokat. De én emlékszem rá, hogy ott egy nagyon életerős és igazi jó szakemberek kőművet dolgozott. És én emlékszem arra, fiatal fiúként, hogy számomra is megdöbbentő volt, elismerésem ért, hogy milyen rövid idő alatt, milyen szépen el tudta végezni ezt a munkát. És az utolsó simításokat végezte, amikor beburkolta a teraszt, és kialakította hozzá a lépcsőt, és elégedetten hátradőlt, és csak annyit mondott, tudjátok, szeretem a szakmát. És csak azt tudom mondani ennek a történetnek kapcsán is, hogy olyan szép történetek lehetnének ebből, olyan szép tapasztalatok lehetnének ebből, hogyha egy gondolattal tovább lépne az ember ilyen helyzetekben. hogy mindezért végtelenül hálás vagyok a Jóistennek. Milyen kapcsolatban van az építő és az építető az ő Istenével. Sokkal fontosabb dolog, kedves gyülekezet, mint az, hogy maga az épület milyen anyagokból áll, azokat az anyagokat, hogy építjük és hogy szerkesztjük össze. Mit gondol az, aki Istentől megáldottan végzi ezt a munkát, mit gondol arról, hogy honnan vannak a képességei és mi cél szolgálhat ezzel. Hisszük azt, hogyha valaki Isten házán dolgozik és munkálkodik, akkor különösképpen jó dolgot visz végbe ebben a világban. És hisszük azt, hogy ezt a folyamatot mind az elejétől az utolsó mozdulatig maga az Isten rendeli el és tartja kézben, és természetesen erre is nagyon határozott igei bizonyságunk van. Mózes második könyvénél, hogyha megnyitjuk a Szentírást, és elolvassuk belőle a 35. fejezet, 30-36. Verségig terjedő részt, illetve most már csak felolvasnék belőle néhány dolgot, ahol az Istenhez hűségesek, Istennek népe azt határozták el, hogy ahhoz, hogy az Isten közöttük lakozzon és az Isten tiszteletnek méltó és alkalmas helyszíne legyen, építenek, hát akkor még egy sátrat, később egy házat az ő Istenüknek. És azt olvasjuk Isten igéjében, itt a 30. verstől, hogy Mózes azt mondta Izrael fiainak, ímé az Úr név szerint hívta el Bésaliel, és betöltötte őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterségben, hogy tudjon kigondolni mindent. Azon túl alkalmassá tette arra is, hogy tanítson mind ő, mind Aholiám. Betöltötte őket a bölcsesség lelkével, ezért Bésaliel és Aholiáb és mindazok a bölcs férfiak, akiknek az Úr bölcsességet és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent hajlék szolgálatához való minden eszközöket, csinálják meg egészen úgy, amint az Úr parancsolta. Nem lehet kérdés tehát hívő ember számára, hogy ha az Úr fontosnak tart valamit, és hogyha az Úr meg akar áldani valamit, akkor ahhoz megadja feltételeket. Kirendeli azokat az embereket, és kirendeli azokat az eszközöket, amelyek szükségesek az ő művében. Kedves gyülekezet, a helyiek nyilván tudják, hogy amikor elkezdtük ezt a felújítást, annak a pénznek, amit később erre az épületre költöttünk, a töredéke volt meg. De nyilván hitben tekintettünk előre, hitben jártunk végig, és mint látjátok, azért belsőleg megújult ez az épület. És még egyszer szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy már a történetnek ez a része nagyon szép, de hát szükséges volt, ugye megszámoltuk a végén, hogy 19 szombaton mi valahol közösségi életet tudjunk fel élni. Mi valahol otthon legyünk Istennek a szolgálatában. És nagyon szépen köszönjük még egyszer a Gárdon utcai testvéreknek, hogy ezen a 19 szombaton nem csak a fizikai helyet biztosították számunkra, hanem igazi testvéri közösségben és igazi áldásos légkörben tarthattuk meg a mi szombatnapi megemlékezésünket. De hát amint látjátok, ez a gyülekezeti ház nincsen kész. Belülről valamelyest megújult, külső részén látszik, hogy nagyon nincsen kész, és hagyd mondjam azt, ami hitünk teljességének a tudatában, hogy soha nem is lesz teljesen kész. Tökéletes soha nem lesz. Mert emberi építmény ezen a földön soha nem tud tökéletessé válni. Nem is viszünk ezért magunkkal Istenhez, Istennek az örök országába semmi, amit itt a bűnvilágában létrehoztunk és építettünk. De magunkkal visszük mindazt, amit ezeknek a munkáknak a kapcsán Istenből megismertünk, amit az Istennel való és az egymással való kapcsolatunkból áldásként megértettünk. És az Isten mindennek a végén, befejezéseként megadja nekünk az ő jutalmát. Megadja azt a háborítatlan és zavartalan közösséget, amire mindannyian vágyunk, és az advent üzenetnek Nyilván az lenne a lényege, és ebben kérjük a mi Istenünk segítségét és áldását, hogy mi mindannyian tudnánk vinni ezt és képviselni az embereknek, hogy ez az alkalom nagyon közel. Az Isten megadja természetesen, úgy, ahogy a teremtés rendjében, az elejétől fogva pontosan kigondolta azt a hajlékot is, amely valóban tökéletes lesz. Szebb és tökéletesebb minden ember által épített dolognál, mert annak építője maga az Úr. Olvassuk el befejezésként Jelenések könyvéből, a 21. fejezetből azokat a reményteljes sorokat, amelyel Isten hív minden ember, nem csak az adventistákat, minden ember az ő országában. Jelenések könyvének 21. fejezet első 3 verse szerint azt mondja nekünk az ige, ezután lát egy új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És én János láttam a Szentváros, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Istennek sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Isten. Kedves gyülekezet, azt mondja az ige, hogy mint a mennyasszony érkezik el számunkra ez a város. Mint a mennyasszony, akit mindenki a legjobban vár, akit mindennél jobban szeret, akivel alig várja már, hogy együtt lehessen. Gyöngyből faragott kapukkal, drága kő falakkal, arany utcákkal. Ez az egyik része a történetnek. A másik része az, hogy ebben a városban van valaki, aki viszont minket vár. Kedves gyülekezet, kedves Krisztusban szeretett testvéreim, áldott lehetőségek kapujában állunk, és hívő közösségként, adventistaként én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt tudnánk áldásosan képviselni ebben a városban. Áldjon meg a Jóisten mindannyiunkat, áldja meg azokat az embereket, akik segítettek nekünk eddig minden jóban, és mondjunk hála és dicsőítő éneket befejezésként a mi Úrunknak, Istenünknek. Énekeljük el a 33. számú énekünk első, második versét, majd a hálaadó imádsága után a 3. és 4. verseket. Kérem, hogy álljunk föl és énekeljük el a 33-as számú énekünk első, második, majd imádság után a 3. és 4. verset. Thank you. Teremtő Istenünk, fenn a mennyekben, áldunk és magasztalunk azért a jóságért, amit megtapasztalhattunk itt, földön élő gyermekeinkként. Kérünk szépen, hogy fogadd el a mi hálánkat, a mi hálaszunkat is, minden Isten dicsőítő szolgálatunkat, drága jó Istenünk. Kérünk, hogy hallgass meg ott fenn a mennyekben, és a te mennyei áldásodnak gazdag tárházával áldjál meg és segítsél meg bennünket az elkövetkezendőben is. Köszönjük szépen azt, hogy jóságot, szereteted és kegyelmet kifogyhatatlan és felfoghatatlan a mi számunknak. Köszönjük, hogy ennek elhívottai, ennek reményteljes képviselői lehetünk. Áld meg az üzenetet, drága jó Istenünk. Áld meg általunk is, amit ebben a városban szeretnénk vinni, a város lakóit. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből megismerhettük azt, hogy milyen alapokon nyugszik a mi hitünk, hogy milyen alapokon vethetjük meg a mi lábainkat, és köszönjük azt, hogy Jézus Krisztus ígérete szerint mindvégig velünk lesz ebben a munkában, ebben a szolgálatban. Áld meg azoknak az életét is, drága jó Istenünk, akik segítettek itt ebben a házban, ebben az épületben. Áld meg azokat az alkalmakat és gondolatokat, amelyeket a te lelked az ő életükbe hoz ezek után, és rendelj alkalmas eszközöket, embereket, drága jó Istenünk, az ő életüknek, az ő szolgálatuknak az útján. Áldunk és magasztalunk elsősorban most is Jézusért, a te fiadért, aki által mindenre lehetőségünk van, és aki által elkészítette ezt a csodálatos országot, azt az örökkel. Fogadd el a mi hálánkat, drága jó Istenünk, és tekints rá, és kísérj végig a végtelen kegyelmességedben a további életünket. Jézus nevében kérjük ezt, mint áldott és téged szerető gyermekeink. Békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhokat nagypásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunkat Jézus, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván bennetek, ami kedves ő előtte a Krisztus Jézus által, akinek dicsőség örökkön örök.
Még egyszer kérem a kedves vendégeiket, hogy ne menjenek el. Egy pici időt kérünk, egy kis türelmet, míg előkészítjük az asztalokat az étkezéshez, és szeretettel várunk mindenkit a közös étkezésre. Ne menjen el senki! a férfi testvéreimet kérem, hogy segítsenek. Igen, majd itt a nagy teremben fogjuk az asztalokat behozni, a székeket a falak mellé rakjuk egymásra, hogy legyen hely, és a férfi testvérek segítsenek az együttműködésben.